Kedves testvéreim, Istennek népe, Isten igéje, amely szólott hozzám, és hiszem, hogy lelke által hozzátok is szólni kíván, írva található az előbb felolvasott szakaszban, a Zsoltárok könyve 25. fejezetében, a 15. verstől a 18. versig terjedő igerészben eképpen. Szemem állandóan az Úrra néz, mert ő szabadítja ki lábamat a csapdából. Fordulj felém, Uram, segíts meg, mert magányos és nyomorult vagyok. Enyhítsd szívem szorongását, szorult helyzetemből szabadíts ki, lásd meg nyomorúságomat és gyötrődésemet, és bocsásd meg minden vétkemet. Amen. Kedves testvéreim, jó így is együtt lenni, amikor végre, hosszú vasárnapok után egy hagyományos református istentiszteletet tartatunk, ahol nincs semmi más, csak az, amit megszoktunk. Én is több vasárnapon keresztül nagy ünnepi istentiszteleteken vehettem részt, 2 órás, 3 órás istentiszteleteken. Ilyenekre is szükség van, nagy áldás az ilyen is, de mégis azt érzem, hogy valahogy a reformátori elv ilyenkor nagyon nehezen érvényesül, hogy Isten igéje és a benne megszólaló üzenet legyen a középpontban, hiszen annyi minden történik még közben, előtte, utána, amelyek fontos dolgok, de valahogy elveszik a figyelmet, annyi inger éri a hallgatóságot, hogy a hallgatóság elfárad, és a végén úgy megy haza, hogy igazából nem is tudja, hogy miről volt szó, és miről hangzott el felénk Isten igéje, üzenete. Szóval valóban örömteli, amikor csak a hagyományos református istentisztelet ajándékát éljük át. Így figyeljünk ma Isten igéjére, a 25. Zsoltárból felolvasott szakaszra. Nem tudom, a testvérek emlékeznek-e rá, hogy ez egy sorozat, csak annyi minden megszakította ezt a sorozatot, hogy bennünk aligha állhat össze már ez egy egészé. Sőt, el kell, hogy mondjam, ez a 6. igehirdetés már a 25. Zsoltárról. De Isten lelke legalább azt végezze el, hogy a mai ige megnyílik előttünk és megszólal közöttünk. Szemem állandóan az Úrra tekint, vallja meg Dávid, és ezzel azt vallja meg, hogy mindenben az élő Istenre szorul, és minden, ami az életében történik, az az Isten színe előtt történik. Induljunk ki ebből a gondolatból, textusunk első verséből, szemem állandóan az Úrra tekint. Ez az igevers először is üzeni nekünk azt, hogy Isten szeme, Isten tekintete, maga az élő Isten mindent lát. Ez a mai ige alapján és a teljes írás összefüggésében is bizton állítható, hogy a Jelenések könyvében olvassuk, hogy tudom a te dolgaidat, meg olvassuk több helyütt a Szentírásban, hogy Isten a szívek és a vesék vizsgálója, és a vese az ószövetségi gondolkozásban azt jelentette, amit ma a mély pszichológia tudatalakinak nevez, vagy legalábbis részben azt akarta kifejezni, tehát amit még mi magunk is elrejtünk a magunk lényének legmélyebb bugyraiba, Isten még azt is látja, tehát látja a tetteinket, a cselekedeteinket, a gondolatainkat, a gondolataink mögött a szándékot, az indítékot, a motivációt, sőt azt is, amit mi elrejtünk egész mélyre, és amely még bennünk sem tudatosodik. Isten mindent lát, tudom a te dolgaidat, mondja ő, a szívek és a vesék vizsgálója. Ezért énekeljük az egyik szép énekünkben, hogy te előled elrejtenem semmit sem lehet, és ez szinte parafrázisa a 139. Zsoltárnak, ahol a Zsoltáros megvallja, hogy sehová nem tud elmenekülni, hiába is akarna az Isten tekintete elől. És szinte látom a szemetekben a gondolat folytatását, amely bennem is megképzett, hogy hát ez rettenetes. Hát ha az Isten mindent lát, ha ennyire belénk lát, és amíg ebben a világban élünk, addig nem vagyunk tökéletesek, ezért ebbe belegondolni, hívő emberként különösképpen félelmetes érzés, amely rettegést támaszthat bennünk. Ja Istenem, mi lesz velünk? Mi lesz velünk, ha elmegyünk ebből a világból? Mi lesz velünk, ha meg kell állni az Isten ítélőszéke előtt, mert eljön az a pillanat, ahogy a római levélben olvassuk, hogy mindenki maga ad számot magáról az Istennek. Mi lesz velünk a számadás napján, hiszen Isten mindent tud, mindent lát, ő előle nem lehet elmenekülni, az ő tekintete mindent átfogó tekintet. Kedves testvéreim, nagyon nagy hiba, alapvető hiba és meggyőződésem teológiai tévedés, ha Isten tekintetének mindent látásából ezt a következtetést vonjuk le. Pedig a világban és a mindennapokban, és még bennünk is automatikusan, ugye, az előbb kifejtett gondolatból ez a félelem következett sokunk szívében. És azt kell, hogy mondjam, hogy ez meg egy kegyelmi állapot, ha legalább félelem ébred bennünk, mert a posztmodern világ annyira szekularizálódott, hogy már egyáltalán nem is foglalkozik ezzel a kérdéssel, sem az élő Istennel, sem a bűnökkel, sem a számadás kérdésével. Tehát egyáltalán nem foglalkozik még ezzel az aspektussal sem, hogyha az Isten mindent lát, akkor ebből félelem támadhat a szívünkben. De ha valami támad, akkor többnyire félelem, ahogy Péter Scheffer ezt megírta az egyik drámájában, tőle talán az Amadeus című darabot ismerjük, amely a zseniális Mozart és a szorgalmas, számomra egyébként sokkal szimpatikusabb Salieri vitájáról szól, de ennek a Péter Scheffernek van egy másik világhírű darabja, az Equus, amely pontosan ezzel a kérdéssel foglalkozik, hogy jaj, ha Isten tekintete mindent lát, és a drámaíró szinte kimondja, hogy ez egy olyan rettenetes érzés, hogy Istent meg kell vakítani, hogy ettől az érzéstől megszabaduljunk, hogy ezt ő hogyan vezeti le a darabban, ezt mindenkire rábízom, olvasom utána. Alapvető hiba Isten tekintetét így értékelni. Isten valóban mindent lát, de ez a látás, ez a tekintet életet ad. Életet ajándékoz, hordoz, visszaajándékoz, az övét számon tartja, megőrzi. Ez a tekintet szerető, megváltó, irgalmas tekintet, ezt egyértelműen kijelentette, hogy ő Jézus Krisztus szeretetén, tisztaságán keresztül tekint ránk. Tehát amikor azt énekli Dávid, hogy szemeim állandóan az Úrra néznek, akkor itt nem valami félelmetes érzésről van szó, és talán a dávidi megfogalmazásból is érezzük ezt, hanem öröm, reménység, bátorítás van ebben az igeversben, mert Isten tekintete hordoz, szeret, megvált első renden, és nem számon kér. Tehát ne félelem ébredjen bennünk, amikor mindezeket végig gondoljuk. Szemem állandóan az Úrra tekint, az Úr tekintete jóságos tekintet, és ebből az következik, hogy ha mi erre a jóságos tekintetre tekintünk, akkor az Isten szín előtt megállva emberré lehetünk. Jaj, de jó ez! Legalább itt az Isten szín előtt és a testvérek közösségében, ahol nem kell a szerepeket játszani, ahol nem kell úgy viselkedni, mint a világban, kőkeményen eljátszva kiosztott szerepeket, lehetőleg tökéletesen, mert a legkisebb hibát is irgalmatlanul leverik rajtunk. Az Isten színe az a fórum, ahol ez másképp van. És szigorúan a felolvasott textus gondolatmenetét követve ez olyan gyönyörűen tetten érhető ebben a zsoltárban. Dávid a jóságos Isten jóságos tekintetére veti a szemét, és kitárja a szívét. Emberré lesz. És felfakad néhány őszinte, fontos könyörgés ebben az Istenre tekintésben a szívéből, és elhagyja az ajkát. Uram, segíts meg! Uram, fordulj hozzám! Uram, bocsásd meg minden vétkemet! Uram, segíts meg, mert olyan sok az ellenségem, akik csapdát vetettek, mert olyan ellenséges ez a világ, mindig is az volt a bűnrontott a világ, és vannak olyan helyzetek, mondja Dávid, amikor bármerre lépek, csapdákat találok, amikor a megoldás túlhalad rajtam, amikor nem tudom, hogy hogyan tovább, amikor tényleg az a helyzet, hogy bármit mondok, bármit teszek, az nem lesz jó. Segíts meg, Uram, te menj ki a lábamat a csapdából, mert én már nem tudom a megoldást. És itt nem egy általános segítségkérésről van szó ebben az Istenre tekintésben, ebben a jóságos Istenre való tekintésben, hanem arról van szó, hogy Uram, konkrétan mutasd meg magad. Szólj bele az események, a történések menetében, mert én már nem tudom. Nyúj bele a történelembe, nyúj bele az életembe. Mert ha ezt te cselekszed, akkor az biztos, hogy jó, és úgy jó, ahogy azt te teszed. Erről van szó ebben az imádságban. És mi is merhetünk így emberré lenni, így könyörögni az élő Isten színe előtt, Urunk, segíts meg bennünket, segíts meg a te népedet, segíts meg egyen-egyenként a mi hívő életünket, mert vannak olyan helyzetek, hogy nem tudjuk a megoldást, és konkrét segítséget várunk tőled, akinek a tekintete jóságos és a hatalma nagy. Segíts meg, és fordulj hozzám. Micsoda levetkőzés, micsoda kitárulkozás, de éppen ebben az Isten szín előtti levetkőzésben mutatkozik meg Dávid méltósága és az ember méltósága. Amikor arról beszél, amiről manapság, amikor az erős ember látszatát kell mindig kelteni, alig lehet beszélni még egymás között is, hogy magányos vagyok, hogy nyomorult vagyok, hogy a szívem tele van szorongással. Fordulj hozzám, Uram! Ez azt jelenti, hogy Uram, adj mellém, nem többet, egy-két embert, akik az Isten eszközei az életemben, és akikben megtapasztalom a te szeretetedet és jóságos tekintetedet. Amikor én már-már kétségbe esnék, add a hitvestársat, ha ő ilyen, vagy a gyermeket, vagy valamelyik testvért, aki nem csak testvér, hanem barát, nekem a barát az sokkal többet jelent, mint a testvér. Tehát aki nem csak elméletben testvér a krisztusi szép szólamokban, hanem a bajban, a mindennapokban, abban a nyomorúságban, amiről Dávid beszél ebben a kitárulkozásban. Fordulj hozzám konkrét emberi eszközökön keresztül, hogy megtapasztaljam, hogy velem vagy, akkor is, Uram, amikor elfogadom, hogy az a te akaratod, hogy már nincs konkrét segítség, akkor is adj mellém egy-két embert, akik megtartják bennem általad a reményteli ember állapotát, hogy hű legyek, mint halálig, mert enyém az életnek koronája. Egy nagy költő ezt a lelki állapotot, amiről itt szó van, részvétnek nevezi. Részvétnek. A szó igei teológiai értelmében is. Uram, adj egy-két embert, aki a legnehezebb helyzetben ott van mellettem, és rajtuk keresztül te fordulsz hozzám, hogy kétségbe ne essek. Aki részvéttel fordul hozzám, jelen van az életemben, aki bele tudja magát képzelni az én helyzetemben még akkor is, ha nem tud segíteni, és fogja a kezem. Nagyon hiányzik ez a részvét. A részvételem ez szent lelkülete Isten népének közösségéből is. Kedves testvéreim, tehát jogos a könyörgés, hogy segíts meg, ha az a te akaratod, hogy már nem segítesz konkrétan, akkor fordulj hozzám, konkrét emberek által. És a harmadik része ennek az Istenre való tekintésnek a legszebb könyörgés, gyönyörűen felépített ez az ige szakasz, bocsáss meg. Segíts meg, fordulj hozzám, és bocsáss meg. Legnagyobb dolog, amikor az ember eljut odáig. Nem kell ezt részletesen kifejteni. Hogy már nem másokra mutogat. Hogy mert ő. Hogy ő miatta. Hanem bocsáss meg, mert én vétkem, én igen nagy vétkem. Bűnlátás, töredelmes szív, bűnbocsánat, ezt kimondani, letenni a Golgotai kereszt tövébe. Ez a kegyelmi állapot, és áldott az az ember, aki így tud tovább menni az élet útján, és így tud elmenni ebből a világból. Erről van itt szó, kedves testvéreim, és nem kevesebbről. Vagyis az eddigieket összefoglalva, Isten tekintete a hívő ember számára nem félelmetes tekintet, hanem megtartó, jóságos tekintet. És ezen felbátorodva mi az Úrra tekintünk, és az előbb részletezettek értelmében emberi leszünk. És ha Dáviddal együtt mindezeket végigjártuk, akkor megtapasztaljuk ennek a fordítottját, hogy az Úr ránk tekint, és felragyog előttünk az evangélium, hogy nem csak emberré lettünk, hanem a tekintetünk találkozott, és megváltott emberré leszünk. Sőt, tudjuk, hogy az Isten ránk irányuló szerető tekintete megelőzte a mi tekintetünket, mert a világ teremtés előtt kiválasztott bennünket, mert ez átfogja az övéi életét, mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Isten tekintete jóságos tekintet, ha rátekintünk, emberré leszünk, és rádöbbenünk arra, hogy az Úr már korábban ránk tekintett, és felragyog az evangélium, hogy megváltott emberek vagyunk. És ha megváltott emberek vagyunk, akkor minden rendben van. Ahogy a 25. Zsoltár magyarázata során erre talán emlékszünk, ezt így hangsúlyoztam, hogy nincs semmi baj, önmagában három negatív szó, amiben mégis benne van együtt az evangélium, nincs semmi baj, az Úr ránk tekintett Jézus Krisztusban minden rendben van. Nem csak emberek vagyunk, nyomorú, gyarló emberek, hanem megszabadított, megváltott emberek vagyunk. És Végig azon gondolkoztam, kedves testvéreim, mert itt a 25. Zsoltárban erről a megváltásról van szó végig, új szövetségi ez az íge, hogy hogyan tudnám a megváltás csodáját pünkösdre készülve megvilágítani előttetek, valahogy szemléltetni, hogy új formában felragyogjon ugyanaz az evangélium, és ezzel az örömmel menjünk el. Az jutott eszembe, hogy gyerekkorunkban, mint a féle eleven élettel teli, nagyképű, rossz eleven gyerekek, átmentünk a főúton a szomszédos hatalmas nagy rétre, amelynek a közepén egy hatalmas mély árok vezetett át, és kora tavasszal ennek a mély ároknak a partján hatalmas volt a fű, és gyönyörűséges virágok tenyésztek az árokparton. Mi gyerekek pedig azzal szórakoztunk, hogy négyen, öten, hatan folyamatosan egyszer, kétszer, háromszor, négyszer leborultunk fölülről lefelé, majd újra. És amikor már elfáradtunk, és meguntuk, és elindultunk hazafelé, akkor visszanéztem, és azt láttam, hogy semmi nem maradt utánunk. A gyönyörűséges virágok mind összetörtek, látszott az árokpart földje, összetörtünk mindent, egészen a gyökérig, mert az, hogy valaki valaminek örül, hogy valaki jól érzi magát, hogy valaki valamit élvez, annak mindig valaki más megfizeti az árát. Kedves testvéreim, és ezt nem árt a jóléti társadalmakban komolyan venni. És erről jutott eszembe, hogy megérkezzünk az evangéliumhoz, Vörös Sándor Fugetta című verse, ez a gyermekkori élmény hozta elő az emlékezetemből. Pár sor felolvasom. Piros csörgők tündökölnek, fehér tojások énekelnek, tarka csiga szarvak lengenek. Aztán egy gerenda legurul. Piros csörgők összetörnek. Kék tojások szétfreccsennek. Tarka csiga szarvak tűnnek. Van valaki, testvéreim, aki a végső pusztulást okozó gerenda gurulását visszatartotta ott a Golgotai kereszten. Ez a mi Urunk Jézus Krisztus, akin keresztül az élő Isten megmutatta, hogy az ő tekintete jóságos, ha rá tekintünk, emberré leszünk, de ő előbb tekintett ránk, így felragyog az evangélium, megváltott emberek vagyunk. Így készüljünk pünkösd ünnepére, jővel Szentlélek Úristen, tedd élővé és hatóvá számunkra ezt az üzenetet. Amen. Imádkozzunk! Urunk, örömmel, megnyugodva, reménységgel állunk meg előtted, bármilyen helyzetben vagyunk is, és nem csak egyen-egyenként, hanem úgy is, mint a te néped. Köszönjük a te igéd üzenetét, és köszönjük azt a kivételezett állapotot, hogy most csak a te igédre figyelhettünk ezen az Isten tiszteleten, és mélyebbre mehettünk az igében, mint egyébként erre alkalom adódik. Köszönjük az üzenetet, hogy te látsz bennünket, számon tartasz bennünket, jóságos, szerető, megtartó tekinteteddel a Jézus Krisztusban. És köszönjük, hogy mi éppen ezért rád tekinthetünk. Ez is kegyelmi állapot, és felfakadhat a szívünkből a reményteli könyörgés, hogy Urunk, segíts meg, fordulj hozzánk, bocsáss meg a mi vétkeinket. És áldott légy azért, hogy még ajkunkon sincs a szó, te már hallod mindezt, sőt Jézus Krisztusban meghallgattál, mindezt megcselekedted. Hiszen a te tekinteted már a világteremtés előtt tudott rólunk és ránk tekintett. Köszönjük ezt a bizonyosságot. Köszönjük, hogy nem csak gyarló, nyomorúsággal, szorongással teli emberek vagyunk, és már az is kegyelmi állapot, hogy legalább erről tudunk, hanem tudhatjuk azt is, hogy te mindezeket elvetted, elhordoztad, hogy nem csak gyarló emberek vagyunk, hanem megváltott emberek vagyunk, megtisztított emberek vagyunk, hogy a végső pusztulás, pusztítás gonosz gerendáját te fenntartottad, visszatartottad egyszülött fiadban, a Jézus Krisztusban. Áldott légy ezért. És amikor könyörgünk, hogy jővel Szentlélek Úristen, akkor azért is könyörgünk, hogy tisztíts meg bennünket, hogy erősíts meg bennünket, hogy úgy éljük az életünket, mint akik tudnak szeretni, tudnak a másikra odafigyelni, tudnak józanul dönteni a Krisztus igében, ebben a bonyolult világban, a te vezetésedet követve, és akik soha nem élnek vissza a drága véren szerzett kegyelemmel, akik nem élvezni akarják csupán az életet, keresztényként sem élvezni akarják csupán az életet feldobott állapotban, mert minden élvezet, minden, ami nekünk jó, az lehet, hogy a másik oldalon pusztulás, pusztítás. Áldott légy ezért a fontos üzenetért. És áldott légy, hogy a jövő héten mindezeket az igéket forgathatjuk a szívünkben. Adj nekünk áldott pünkösdöt az úrvacsorai közösségben veled és egymással való találkozást, a bűnbocsánat, az új élet és az örök élet reménységében. Áld meg a te népedet itt Almádiban, minden testvérünket, aki itt lehetett. És köszönjük, hogy átélhettük a legnagyobb csodát, hogy együtt figyelhettünk a te szavadra, hogy együtt gazdagodhattunk a te igéd által, és most örömmel, reménységgel távozhatunk el innen. Élő Istenünk, Jézus Krisztusban áldott légy ezért. Amen. Mondjuk el együtt, testvéreim, a mi Urunk Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után, ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, ami Atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen, és maradjon mindenkor mi velünk. Amen.